Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 61. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket, és a Szentírás átadására kerül sor. Barta Erika testvérünket, gyermekeit kérnénk, hogy adják át a Bibliát. Tessenek jönni bátran.
Áldás békesség! Köszönjük, hogy a mi családunkhoz is elkerült a Biblia. Barta Erika vagyok, és gyermekeim Benedek és Blanka. Marosvásárhelyen születtem, és párommal 17 éve élünk Pomázon, és gyermekeink születése előtt kezdtünk el a gyülekezetben járni. Mindannyian készültünk egy-egy igével, amit az Úr a szívünkre helyezett. De én visszaemlékezem szövetségemre, amelyet ifjúkoromban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled, Ezékiel 16:60. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Pál levele Tituszhoz 3:8.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön terelget, csendes vizekhez evez engem. Dávid Zsoltára 23:1-2.
Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. Példabeszédek 16:20. Tessék, anya.
Köszönjük. És szeretnénk átadni a Bibliát Solava Istvánné Ilcsének.
Isten legyen a családok pásztora, ahogyan az igében olvastuk, vezesse őket, ő hozzá gazdag legelőre, táplálja őket igéjével. Testvéreim, közösségünkben folytassuk Isten magasztalását, 399. dicséretünket keressük meg, első 6 versszakát énekeljük el. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt a Zsoltárok könyvében, a 61. részben olvashatjuk.
Hallgass meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra! A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az ige magas nekem, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Akkor állandóan éneklek nevekről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Háladással köszönjük neked, hogy mindaz, amit te kigondoltál és kigondolsz, a világ kezdetétől fogva minden mai napig az úgy történik. Mert hogy a te szavad, még a te gondolatod is történése ennek a világnak. Engedd, hogy megnyissuk szemünket és figyelmesek legyünk így a te akaratodra. És engedd meg, hogy a te történésed, a te akaratod az, ami életünk részévé legyen. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak ösztönöket adtál nekünk az életben. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak azt mondod, hogy legyen egy szép vegetációja a mindennapoknak. Köszönjük, hogy nem csak arra bátorítasz, hogy együnk és igyunk. Nem csak arra bátorítasz, hogy legyenek gyermekeink, unokáink, hogy nemzetségek száma gyarapodjék ezen a földön. Köszönjük, hogy nem csak arra bátorítasz, hogy adjunk és vegyünk. Nem csak arra bátorítasz, hogy vessünk és arassunk és pihenjünk, hanem arra hívsz bennünket, hogy megtérjünk. Mert ez a te akaratod, ez a te gondolatod, ez a te döntésed, és amikor a te döntésednek részesévé lesz a mi életünk, akkor válaszolunk. Amikor megismerjük a te fenségedet, valóságodat, akkor fogadkozunk, akkor mi is fogadalmat teszünk, hogy veled éljük minden napjainkat. Így legyen a tiéd a dicsőség ezen az Isten tiszteleten is. Add ennek a Zsoltárnak gondolatiságát, hogy ne csak egy szólam legyen számunkra, hanem valóság, hogy vágyódunk utánad. Megvalljuk neked, Urunk, a mi vétkeinket, bűneinket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sok minden kívánság fogalmazódik meg bennünk. És hogy sok dolog ezek közül gyökeret ver, bűnné lesz, és pedig mindez halált okozza szó valós értelmében. Mert megbontja a kapcsolatokat veled és egymással, gyilkos indulatúvá tesz, gyakran megemelkednek a kezek, a karok, a fegyverek, és a szószoros értelemben is ellenségévé válunk egymásnak. Bocsásd meg, kérünk bűneinket, hogy most kezünket felemelve hozzád könyörögjünk bűnbocsánatért, és könyörögjünk azért, hogy megismerjük a bűnbocsánatot adó Jézus Krisztust. Hálás a mi szívünk azért is, Urunk, amit az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben megtapasztalhattunk a te jóságodból, szeretetedből, gondviselésedből. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akik akik nem csak az Úrt hideg időt tapasztalják a bőrükön, hanem gyász miatt, betegség miatt, aggódás miatt tele van a szívük kérdéssel, vagy éppen kétséggel. Szólítsd meg őket, vigasztald őket, bátorítsd őket a te igéd szerint. Szentlélek Isten, kérünk védj lakozást a mi szívünkben, vezess el bennünket az írott igén keresztül Jézus Krisztushoz, a testélet igéhez, a mi Urunkhoz. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 171. énekünket énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, a Zsoltárok könyve 61. részében, 3., 4. és 5. verset olvasom. Vezesse engem a kősziklára, mert az igen magas nekem, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Bevallom egészen őszintén, hogy az elmúlt hetekben református kalauzunk szerint olvasott zsoltárok, mint imádságok sokszor adtak bátorítást, buzdítást, eligazítást, akkor is, amikor az embernek a kedve egy kicsit szomorúbb volt, amikor fájdalmat érzett, vagy azokban a percekben is, amikor úgy éreztem már, hogy mindent szabad tenni ugyanúgy, mint ahogyan korábban. Ekkor visszafogottságra, türelemre intett a zsoltár, türelemre intett az imádság. Amikor Csobánkán istentiszteletünk előtt imádkoztunk a lelkészi hivatalban, és amikor itt Pomázon imádkoztunk a lelkészi hivatalban, szinte együtt dobbant a szívünk, mert ugyanazt mondták el az imádkozó ajkak, Istenhez fordulva, ami a mai napi motivációját is megadta az ige hirdetésnek alap gondolatát, alap üzenetét, ami nem az igében olvasható, de benne van minden sorában, összefoglalója, mottója ennek a zsoltárnak, felirata, ahogyan szokták mondani, de ezt még egyszer mondom, nem az Isten igében, hanem a Biblia szerkesztői adták, vágyódás az Isten után. Vágyódás Isten igéjéhez, vágyódás magához, az Istenhez. Egészen bizonyos, hiszen mai Isten tiszteletünkön majd végig megyünk ezeken a szakaszokon is, nem feltétlenül kell ezt a zsoltárt egy adott helyhez, egy adott időhöz, egy adott korhoz kötnünk, mert hogy azok a szavak, azok a gondolatok, azok a képek, imádságos sorok, amelyeket olvasunk, azok mindannyiunknak lehetnek életünk meghatározó szakaszaiban olyan üzenetté, amelyben Isten vezet, repít, vagy éppen Isten megállít bennünket. Éppen ezért a Szentírásnak a magyarázói, a kommentárok, elbizonytalanodnak abban a kérdésben, hogy most ezt hogyan is helyezzük el az Ószövetség világába. Mi az a biztos pont, mi az a történelmi esemény, ahol mindez elhangzik. Mert a Zsoltárnak az első versei arról beszélnek, hogy Dávid király életében van egy ilyen vágyódás. Dávid Zsoltára, Dávid imádsága. A megállapítás az közös minden magyarázóban, hogy ez a Zsoltár a fogságok kora előtt születik. Persze, hát hogyha Dávid imádság, akkor nem is született volna, születhetett volna máskor, de azt mondja, nagyon egyöntetű, nagyon egységes a gondolatisága, még akkor is, hogyha érezhető, szép, különálló részei vannak. Még akkor is, hogyha a Zsoltárban azt olvassuk egy helyütt, hogy állj meg egy pillanatra, kukkancs ki a sorok közül, vegyél egy nagy levegőt, tarts szünetet. Nagyjából ezt jelenti a szela kifejezés, amelyet zárójelben szoktunk olvasni. Állj meg egy pillanatra, legyen ritmussal te imádságodnak. Mi nem keleti vallásúak vagyunk, akik mantrákat mondunk. Tudjátok, a mantra az az ismétlés, állandóan visszatérő szöveg, újra és újra és újra és újra. Ima malomnak is szokták ezt mondani. Állj meg, ember! Vizsgáld meg azt, hogy most mit mondtál az Istennek? Meg hogy hallgass oda, hogy ő mit válaszol rá. Kórházban, ahol majd egy hetet voltam, kedves gondolatok a falon, az egyik gondolat így szól, hogy Isten első kérdése a Bibliában, Ádám, hol vagy? Igazából annak a lehetősége, hogy az ember megszólítsa az Istent. Hogy párbeszéd alakuljon ki. Ennek a Zsoltárnak is, amikor ott van a ritmusa, imádsága, vágyódás, azt mondja, állj meg egy pillanatra, kukkancs föl a magad bajából, figyelj az Istenre, hallgass meg, hogy ő mit akar mondani neked. Calvin, amikor a Zsoltárokat magyarázza, és számunkra református emberek számára egy egyéb okból a Zsoltárok könyve magyarázat Calvin tollából fontos, mert a Zsoltárok könyve bevezetőjében beszél Calvin az ő megtéréséről. Egészen pontosan nem a hogyanjáról beszél, nem azt mondja el, hogy mikor, milyen pillanat, milyen körülmények között tért meg, hanem azt mondja el, hogy átölelt az Isten. És én innentől kezdve az életemet az Istennel fogom élni. Én az övé vagyok, ő az enyém, és az én az övé vagyok. Ez a Zsoltárok könyvének a bevezetésében hangzik. Calvin pedig azt mondja, amikor ezt a Zsoltárt olvassuk, hogy ugyan nehéz megfejtenünk, hogy Dávid mikor mondja, de néhány adalékot, hogyha hozzáteszünk, talán elhelyezhető a Zsoltár a történetiségében is, elhelyezhető a mindennapok világában is, és azt mondja, hogy olvassátok el Sámuel második könyvét, 13. fejezettől, amely Dávidot mutatja be, mint uralkodót, mint családapát. Kinyitjuk Sámuel könyvét ennél a szakasznál, Dávid családja mutatkozik be nekünk, méghozzá a király úgy jelenik meg ezekben a részekben, legalábbis a 13 és következő fejezetekben, mint aki elnéző király. Tudnélik, Dávid királynak a legidősebb fia, a trónörökös, Amnón, beleszeret az ő húgába, Támárba. És addig fondorlatoskodik Amnón, míg meg nem kapja, meg nem szerzi, magáévá nem teszi a húgát. És nem szól semmit Dávid erre az esetre. Calvin hozzáteszi azt, hogy hát emberileg nagyon nehéz ilyenkor megszólalni, mert az uralkodó ugyanebbe a vétekbe esett. Nem a saját leányával, nem a saját rokonával, hanem Uriásnak, a közvetlen egyik katonájának a feleségébe szerelmesedik bele, és szerzi meg erőszakkal, akarattal. És mindent úgy körít, mintha ez egy teljesen természetes folyamat lenne, hogy feleségévé legyen. Közben pedig a keze tele van gyűlölettel, és vér tapad hozzá, mert megöleti az asszonynak az első férjét. Azt mondja Kávin, egy ilyen helyzetben nagyon nehéz megszólalni, hogyha az apák vétke a fiakban megismétlődik. Mert ezt már én teszem hozzá, hogy mi nagyon félünk azt kimondani, hogy van eredendő bűn, meg van olyan bűn, ami átadódik, pedig az eredendő bűn ezt jelenti, hogy az apák vétke, a szülők nemzetségének a vétke, az megjelenik a következő nemzedékben. Nem csak a hajunk színe, nem csak a természetünknek, a jellemünknek egy része, hanem bizony a bűneink is öröklődnek, és Dávid hallgat. Kálvin hozzáteszi, íme, testvérek, a hallgatásnak az a következménye, hogy egy családban feszültség jelenik meg. És nem csak, hogy egy pitiáner feszültség, hanem gyilkos indulat. Mert ami Támárral történt, arra indítja Abszolont, Dávidnak egy másik fiát, hogy vérbosszút álljon. És az ő haragja, Abszolonnak a haragja nem csak a testvérére, bátyjára, a trónörökösre terjed ki, hanem kiterjed az apára is. Annyira megtelik gyűlölettel Abszolon, hogy lázadást, felkelést, puccsot készít elő az apja ellen. Hebronban maga körül katonákat szervez, és Dávidot pedig menekülésre kényszeríti. Erről szól a 13-18 fejezetek, hogy Dávidnak, az uralkodónak, a királynak, az Isten felkentjének menekülnie kell. Mert megtámadják. Mert a trónjára pályáznak. Mert a tehetetlensége miatt a fiánál betelt a pohár. Harag, indulat, gyilkos szándék jelenik meg. Pákozdi tanár úr, professzor úr jegyzi meg, azon az úton kell menekülnie Dávidnak Jeruzsálemből, amely úton Jézus Krisztus majd később a Koponyák hegyére megy. Az olajfák hegyén keresztül kell leereszkedni a városból, hogy eljusson a zsoltáros szerint, Dávid szerint megnevezett kietlen helyre, eljusson a föld szélére, eljusson a pusztába, Hebronba északra nem mehet, hiszen ott van a fiának a hadiszállása, íme most már a gyilkosság után Abszolon a trónörökös, ő csak délre mehet, Júda vidékére, Júda pusztájába, a senki földjére, azért, hogy megmentse az életét. Ezért menekül, hogy megmentse az életét. Kedves testvérek, ma is nagyon sok ember menekül. Nem csak a 21. századnak nagy exodusáról beszélek, amelynek részesei vagyunk minden tekintetben. A világ híradó akárhol, a glóbuszon erről beszél, hanem arról, hogy mi is menekülünk. A Szentírás is említ olyan helyzeteket, amelyekben emberek mennek. Elsősorban a felelősségvállalás elől menekülnek. Ezt mondja Mózessel kapcsolatban is, amikor Mózes, mint Egyiptomban nevelkedett herceg, mondjuk így, megöl egy egyiptomi rabszolgahajcsárt, és a gyilkos indulat következményei elől menekül. Az ítélet elől menekül. Nehogy számon kérjék rajta az ő vérét. De a felelősségvállalás elől menekül Jónás is. A Szentírás elmondja. Isten azt mondja neki, menj el Ninivébe, ott van a te helyed, ott kell hirdetned az igét, hát ha megtér ez a pogány város, hát ha megtér a téged megszálló, eltipró, asszír város. Azt mondja József, hogy nem. Azt mondja Jónás, hogy nem. A felelősséget nem vállalom. Inkább egy másik útat veszek magamra, és a Bibliával foglalkozók úgy gondolják, hogy az az út, az a hajóút, amelyre ő befizet idézőbe, az a mai Spanyolország, Portugália, Hispánia területe lehetett. Ez volt a földnek az akkori egyik széle, lemegy a térképről. Dávid még Júda pusztájába menekül, Jónás már a mai Európának a déli csücske felé. Nem akarja vállalni a felelősséget. Menekül előle. Hányan menekülnek ma is így a felelősség elől? A döntések következményei elől? Se szeri, se száma azoknak a pillanatoknak, emberi helyzeteknek, amelyekben bedugjuk a fejünket a homokba. De van másfajta menekülés is, a mai világban is, az egyház történelem is beszél erről, Jézus kora is beszél erről, hogy kivonulni a világból, egy szentebb, egy tisztább, egy erkölcsösebb életet berendezni. Jézus idejében ilyenek voltak az esszénusok, akik a pusztában építették fel a saját maguk kis belső zárt világát. 1947-ben, amikor találtak nagyon értékes ókori tekercseket, a Szentírás lapjait, ezeket hívják kumráni tekercseknek, ez az esszénus közösség által megőrzött tekercsgyűjtemény. Egyesek azt mondják, hogy maga Keresztelő János is esszénus volt, aki kivonult a pusztába. De az ókor és középkor szerzetesei is ilyenek, akik azt mondják, hogy kivonulok, elmenekülök ebből a világból, és akkor megőrzöm magamat tisztán. Ma is vannak olyanok, akik megpróbálnak bezárkózni a maguk kicsi mikrovilágába, ahol nem érheti őket semmilyen baj, ide menekülnek. Meg olyan is van, testvérek, amikor valaki menekül az Isten elől. Menekül az Istennel való találkozástól. Van egy mondata Péternek, az evangéliumok lejegyzik, ott van a hajóban, ura mellett, még éppen a meghívás, elhívásnak a pillanatában, azt mondja Jézusnak, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Elmenekül. Elmenekülne, elmenne. Tudjátok, mikor lesz ez a pillanat egészen valóságossá Péter életében, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mikor esik le a tantusz, mikor esik le az érme, amikor ott van a főpap udvarában, Jézust faggatják, Jézust kihallgatják, amikor a szolgálók közül a tűznél hárman megkérdik tőle, hogy te nem Jézus tanítványa vagy, és háromszor azt mondja, hogy nem ismerem ezt az embert. Az evangélium jegyzi, hogy akkor pedig rátekintett Jézus. És Péter keserves sírásra fakadt. Mert Péter rájön, hogy akkor az még csak lózunk volt, én bűnös ember vagyok, ott meg rászakadt. Hány és hány ember menekül az Istennel való találkozástól, fél tőle, hogy mi lesz, hogyha rám szakad az egész életem, amitől megpróbáltam magamat megvédeni, a bűneim, mi lesz akkor? Kedves testvérek, ez a Zsoltár azt mondja, hogy menekülj az Úrhoz. Szárnyad oltalmához menekülök. Nem tőled el, nem messzire, nem bújdosásba, nem a föld szélére, lehet, hogy onnan szólítalak, hanem szárnyad oltalmába menekülök. Hozzád menekülök, Uram. Olyan szavakat mond Dávid, hadd mondjam én is, hogy Dávid mondja ezeket a szavakat, aki erős várat, palotát épít, aki egy új fővárost szerkeszt meg, mennyire pontos a Szentírás, mi ennél hanyagabbak, rehányabbak vagyunk, amikor azt mondja, hogy a a te sátrod közelébe, mi meg azt mondjuk már a templom közelébe, pedig Dávidnál még nincsen templom, a te sátrod közelébe, a 10 parancsolat közelébe, az Úr közelébe, ezt jelenti mindez, amit itt mond. Hozzád menekülök. És az a Dávid, aki megépíti a palotáját, ebben a palotában épít magának egy fellegvárat. Egy olyan helyet, akik történelemben sokkal járatosabbak, mint én, tudják, hogy a fellegvár, a váron belül az a rész, ami a legbiztosabb pont, ami bevehetetlen, ami az óvóhely. Ahova illetéktelen nem mehet, ahol átélhetek, kibírhatok néhány napot, néhány hetet, míg elvonul a veszedelem. És azt mondja Dávid ebben az imádságban, hogy nem az általam épített óvóhelyre akarok menni, hanem te vagy nekem ilyen biztonság, te vagy nekem ilyen kőszikla. Te vagy nekem ilyen otthon, Uram, hozzád menekülök, hozzád vágyik az én életem, hozzád vágyik az én szívem, benned lehet békességem. Lehet, hogy száz évvel ezelőtt, majd a presbiterek kiavítanak délután, mert akkor felolvasom pontosan, gyülekezetünk megünnepelte a reformációnak az évfordulóját, vagy a 150-et, vagy a 100-at, és akkor minden gyülekezeti tag kapott egy leírást, egy nyomtatott formát, írja a jegyzőkönyv, erős várunk nékünk az Isten. Hát ezt mondja Dávid ebben az imádságban. Az erős váram, te vagy Uram, benned bízom. Benned reménykedem, benned csillapodik minden kétségem, minden fájdalmam, minden üldözöttségem, minden nyavajám, minden betegségem. Benned csillapodik az én családomnak minden problémája. Benned csillapodik, Uram, az, amikor a fiam felkel ellenem, amikor kezet emel rám. Benned. Dávid életében újra és újra megtapasztalja azt az igazságot, kedves testvérek, hogy nekünk nem sztoikus bölcseknek kell lennünk. Nem olyan embernek kell lennünk, akiről minden lepereg, mindegy. Na és? Tudjátok, ugyanúgy megdöbbentett engem országunk gyásza, fájdalma fiatal embereknek, szülőknek, kísérőknek a halála, mint mindannyiótokat. És amikor egy picit már kimozdultam, elmentem postára egyik este, a postán kérdezte egyik hittanos szülőnek az édesapja, hogy miért történt mindez. Gyerekekkel beszélünk otthon, azt mondta a mi testvérünk, na, találkozom a tiszteletes úrral, megkérdezem, hogy majd mit válaszoljak a gyerekeimnek, miért történt mindez? Nem vagyunk mi sztoikusok, testvérek, belerendül a szívünk. De csak csendesen kérdezem, hogy miért csak ilyen esetekben? Miért kérgesedtünk már meg annyira, hogy sok-sok koporsó látványa teszi fel a kérdést bennünk, hogy ki a mi életünk. Ne legyünk sztoikusok, hanem legyünk olyanok, mint Dávid. Azt mondja itt, hogy bele remegett a szívem, felzúdult a szívem, zaklatott a szívem, dobogott a szívem, hánykódott ide-oda. És azt mondja Dávid, a mai utókornak nekünk, nem a próbák tesznek istentelenné téged, hanem ha elfordulsz Istentől. A hívő kötelessége tehát, hogy amikor lenyomja őket a levertség, a lelki kétségbeesés, akkor annál inkább, annál erőteljesebben törekedjenek keresztül törni ezeken az akadályokon, és Istenhez közeledjenek. Dávid azért imádkozik, hogy Istenbe helyezze az ő biztonságát, abba az Istenbe, amiből látszólag ki van zárva. Hát erre hív bennünket a mi Urunk most, kedves testvérek. És mi magunk tudjuk, hogy nem csak Dávid ment azon az úton el, amelyen Jézus Krisztus közeledett a vesztőhelyére, hanem tudjuk, hogy a város azon a helyen épül, ahol Istennek nagy csodái, nagy történései, a hegyen lévő események végbe mentek a Sionon. És tudjuk, hogy ezen a hegyen ott van számunkra ugyan fájdalmas és könnyekkel ver, de mégis a legdicsőbb, a szemétdombon épült koponyák hegye, a Golgota, ahol pontosan az, amiről beszéltünk, kétségbeesésben, menekülésben, magányban, tragédiában, fájdalomban, meg nem értettségben, betegségben meggyógyulhat. Mert azt mondja Pál apostol, hogy a mi békességünket, a mi biztonságunkat, a mi nyugalmunkat Jézus Krisztus kereszt áldozata szerezte meg. Békességünk van az Istenben, békességünk van Istentől, Jézus Krisztus által. Hát ezért vágyódik a mi szívünk Isten után. Ezért epekedünk, hogy terheink ne ránk omoljanak pusztán, ne csak a földbe döngöljenek bennünket, hanem hogy Krisztus megmentsen, megváltson, bűnbánat után bűnbocsánatot adjon. És ezt világosan tudja Dávid. Lehet, hogy uralkodásában elfelejtette, de személyes életéből tudja: teremts bennem tiszta szívet, Istenem, az erős lelket újítsd meg bennem, ne vessel orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem, mert tudom, hogy azt tettem, amit rossznak látsz, igazad van, ha szólsz, jogos ítéleted. Ezt mondja az 51. Zsoltárban, és éppen ezért tudja a 61-ben is, hogy Istennél csendesülhet és oldódhat meg az a helyzet, amiben van. Íme nem csak vágyódás, hanem megoldás is olvasható a Zsoltárban. És mindezek után Dávid egy nagy levegőt vesz, itt jön a cezúra, itt jön a ritmusváltás, itt jön a szünet, és akkor Calvin megint hozzáteszi a magyarázatában, hogy hát lehet, hogy nem is akkor mondja ezt az imádságot Dávid, amikor Absalom elüldözi, hanem akkor, amikor az üldözés után már hazatért, és akkor jegyzi fel, akkor mondja el. Ott van a helyreállítás, ott van a helyreigazítás ebben a Zsoltárban. És akkor kimondja Dávid azt, hogy hát nem csak az a jó, Uram, hogyha én kormányzom ezt az országot, ezt a világot, hanem az sokkal jobb, hogy te kormányzod ezt a világot. Azt mondja Dávid, hogy sokkal jobb, hogy az események a te kezedben vannak. Sokkal jobb, hogy nem történik semmi a te akaratod nélkül. Még ilyen nehéztet, ilyen gyötrődés, ilyen kitaszítottság, ilyen parton kívüliség. A senki földjén való lét sem, azért, mert tudom, hogy te uralkodsz. És Dávid éppen ezért könyörög nem csak magáért, hanem az utána következő nemzedékért, a fiaiért. Íme pedig most onnan kapta a legnagyobb próbákat, a gyermekeitől. Könyörög értük, hogy Isten tartsa meg ígéretét. És milyen szép, Legyen ez a valóban utolsó üzenet mára, hogy nem csak azt mondja el ebben a könyörgésben, imádságban, hogy hát adj majd az uralkodónak szeretetet és hűséget, hanem úgy is fordíthatnánk ezeket a sorokat, hogy Uram, tartsd a te szeretetedet és a te hűségedet fölöttük. Azaz, hogy áldásodat ne vonj meg tőlük. Kedves testvérek, nem vagyunk mi uralkodók, hanem imádkozók. Ebben az értelemben egyek Dáviddal. Vágyódhatunk Isten után, lehet kétségbeesés, gyász, vihar a mi életünkben. Az imádság azt mondja, vezess engem a kősziklára, hiszen az igen jó nekem, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. És áldásodat ne vonj meg tőlem. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott ígére fennállva, 277. dicséretünket énekeljük első versszakával.
Viselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem, látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem, hozzád vágyom benne.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy amikor olvassuk a Zsoltárt, akkor tényleg nem csak arra kell gondolnunk, hogy ennek hol volt és hol van egykor a helye, környezete Dávid életében, hanem saját magunkra ismerhetünk. A saját magunk küzdelmeire, a saját magunk tagadásaira ráismerhetünk arra, hogy egy-egy helyzetben szólnunk kellett volna, de nem szóltunk, következményeit pedig nehezen hordozzuk. De ráismertünk arra is, hogy valóban nálad kereshet oltalmat a mi életünk, és benned Jézus Krisztusban bűnbocsánatot, örök életet, s így biztonságot kaphat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért. Hálás az én szívem, Uram, hogy felemeltél a betegágyról, hogy adtál mellém segítő és szerető családot, adtál érettünk könyörgő gyülekezetet, látogató testvéreket, érdeklődő barátokat, atyafikat, sok-sok szeretetet, kérdést, bátorítást. Legyen tiéd a dicsőség. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik hasonlóan betegek, kórházi ágyon fekszenek, vagy éppen otthonaikban gyógyulnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik kórházi ágyakra kerültek. Kérjük, hogy a te gyógyításodat, kegyelmedet és irgalmadat ne vondd meg tőlük. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád a megpróbált családokért. Kérünk, hogy legyen vágyódás a szívükben igédet hallani, evangéliumodat érteni. Legyen ez számukra útmutatás a legnehezebb órákban, hetekben, hónapokban. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik ezekben a csúszós utakban nem tudnak elindulni, Könyörgünk azokért, akik elestek, megütötték magukat, akiknek csontjai megtörtek. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért, mindazokért, akik betegségben szenvednek, mert a vírus dönti le lábukról őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a fázókért, didergőkért, éhezőkért. Könyörgünk, Urunk, nemzeti gyászunkban lévő családokért, azokért, akik szeretteiket, gyermeküket vagy gyermekeiket veszítették el. Kérünk a te irgalmad, evangéliumod, hadd járj át szívüket, hogy megfosztottságukban megláthassanak téged, az élet adóját. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy magam és szeretteim, családom nevében megköszönjem kedves mindannyiótoknak imádságát, érdeklődését, jó szóban küldött bátorítását, támogatását, látogatását. Köszönjük, hogy egy szerető gyülekezet vesz körül bennünket. Magamról annyit hadd mondjak el, hogy egy sérműtétem volt, amely műtét jól sikerült. Ezt követően a múlt hét szombaton magam megijedtem egy picit, az egyik seb elkezdett váladékozni, ilyen úgynevezett sejtközi savó nagy mértékben kiürült. Ezért vissza kellett mennem múlt héten szombaton a kórházba, de ez rendbe jött. Csütörtökön kontrollon voltam. A műtétet végző orvos azt mondta, hogy orvosi értelemben a műtétet követően meggyógyultam. 3 hónapig kell figyelmesebben és körültekintőbben élnem az életemet. Ez azt jelenti, hogy kicsit lassabban tudok dolgokat tenni, nem kapkodhatok. Köszönöm szépen még egyszer az érettünk mondott imádságokat. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát is. A mai alkalmunk után délután 3:30-tól gyermek délután és beszélgetés alkalom lesz gyülekezeti házunkban, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Este 6 órakor presbiteri gyűlésünk lesz Pomázon. Meghívót kaptunk 2017. február 10-én 6:30-tól Budakalászon a Művelődési Házban dr. Kulin Ferenc irodalomtörténész egyetemi professzor tart előadást. Mit adott a reformáció a magyarságnak címmel? Mi magunk is néhány dolgot meghirdetnénk gyülekezetünkben, most még nem konkrét programokat, hanem alkalmakat. Nagykát és gyermekek szülei részére megbeszélés szülői értekezetet tartunk 2017. február 24-én 18 órai kezdettel a gyülekezeti házban. Missziói munkatervünkben szeretnénk meghirdetni, hogy református családokhoz eljussunk Pomázon és Csobánkán, családlátogatásokban. Ehhez segítőket keresnénk. A segítőkör első megbeszélésére gyülekezeti házunkban 2017. február 17-én fél hétkor kerül majd sor. Szeretettel várjuk azokat, akik részt vennének ebben a látogatásban. Úrvacsorai jegyek felajánlására is szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket a 2017. esztendővel kapcsolatban. Kérem, hogy Isten tiszteletünk után, aki tud és szeretne felajánlani szent jegyeket, ez praktikusan 2 darab 1 kg-os kenyeret jelent, és 4 vagy 5 liter bort, attól függ, hogy az ünnep első vagy második napjáról van szó. Isten tiszteletünk után találkozunk a lelkészi hivatalban. Tisztelettel jelzem, hogy a reformátusok lapjának ára január 1-től 10 forinttal megemelkedett. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. december 15-én elhunyt Megyeri Ferenc testvérünk temetése 2017. január 25-én 15 órakor volt a pomázi református temetőben. 2017. január 9-én elhunyt Szép József testvérünk temetése 2017. január 25-én volt pomázi református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. 2017. január 17-én elhunyt Tóth Gábor testvérünk temetése február 1-én lesz 13 órakor a pomázi református temetőben. 2017. január 20-án elhunyt Zemlényi Istvánné testvérünk temetése 2017. február 3-án 11 órakor lesz a pomázi református temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. 2017. január 27-én harang szólt Borbé István halálának 3. éves évfordulóján, emlékezett édesanyja, testvére és családja. Istenünk őrizze és vigasztalja emlékező testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 5 órakor imaóránk lesz pomázon, 6 órától énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom pomázon, bibliaolvasókör pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz pomázon, fél 8-tól felnőtt konfirmáció alkalom lesz pomázon. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órától pedig ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor és fél 11-kor lesz Isten tiszteletünk, és alkalmunk előtt a 258. dicséretet tanuljuk meg. Kedves testvérek, végül, de nem utolsó sorban szeretettel hirdetem egyházmegyénk csendes hetét, amely Mátraházán lesz, hétfő, kedd, szerda, csütörtök és pénteki programmal, hétfőn vacsorával kezdünk, pénteken pedig ebéddel záródik az alkalom. A témája ennek a hétnek a reformáció múltja, jelene és jövője. Az előadók pedig a reformáció múltjáról dr. Tőkécki László, főgondnok úr, professzor úr tart előadást, református hitelveinkről dr. Kodácsi Tamás budakeszi beosztott lelkipásztor szolgál. Református egyházunk jövőjéről Steinbach József püspök úr szolgál közöttünk, és a református egyházunknak a liturgiájáról és hittani kérdéseiről pedig dr. Fekete Ágnes és dr. Szűcs Ferenc testvéreink fognak szolgálni. Emellett pedig ökumenikus kapcsolatainkat is áttekintjük, a gödöllői gyülekezeten működő lelkészkör tagjai fognak egy-egy bizonságtétellel szolgálni, hogy ki hogyan éli meg a maga hitét egy ökumenikus közegben. Esténként evangelizációs alkalmak, reggelenként áhítat, amely összegzi, keretezi a napot, Gergely Szabolcs isaszegi lelkipásztor végzi majd az evangelizációs szolgálatot, és pénteken pedig ünnepi úrvacsorás istentisztelettel zárjuk alkalmunkat. Szeretettel hívjuk és várjuk erre a hétre testvéreinket. Jelentkezni február 15-éig lehet a lelkészi hivatalban. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró énekül 274. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük a mi Urunk Istenünk áldását. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátással.